Istenek igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvasom, a 16. rész első 13 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten igét. Tehát Sámuel próféta első könyvének 16. részében az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta. Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hív meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték. Békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kend fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyánk, köszönjük, hogy arról olvashatunk, hogy Te tudtul adod a Te akaratodat. Kérünk téged, hogy cselekedj velünk is így, újra és újra, egyénenként, mint gyermekeiddel, de az egész gyülekezettel, akik most is a te színed elé állunk, kérve-kérve, hogy újra és újra tudasd velünk akaratodat. Köszönjük, hogy te nem az ember külsejét nézed, hanem azt, ami a szívben van. Most is te vizsgálod a szívünket és a vesénket, mi az, ami bennünk van, ahogy eléd járulunk a te színed elé. Segíts, hogy ahogy olvastuk, mi is megszenteljük magunkat, hogy Krisztus vére minket is tisztítson meg ebben a pillanatban is, amikor eléd járulunk, hogy a te igédet halljuk, hogy megszentelve, mint a te szent népet tudjunk előtted lenni, rád figyelve, nyitott szívvel, hogy igéid a mi szívünkbe tudjanak hullani. Így kérünk áld meg igéd hirdetőjét, Gulyás László testvérünket, hogy azt tudja mondani, ami tőled való, ami a mi javunkra van, amit nekünk küldtél ő általa. Kérünk, hogy a te áldásod áraszt ki mindannyiunkra, gyermekeinkre is, akik szintén a te igédet hallgatják. Áld meg őket is. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.
Köszönöm ezt a kitűnő éneket itt az elejére. Valóban annál nincs fontosabb, mint hogy lássuk Istent. Lássuk őt a történetben és a történet mögött. Jól ismert történet az, amit most felolvastunk. Mégis azt hiszem, hogy mutat még most is nekünk is újat. Egy új kor küszöbén áll Sámuel azon a küszöbön, amikor A bírák már megszűnnek létezni, a bírák kora, és egy új kor kezdődik, a királyoknak a kora. Ő az utolsó bíró és az első próféta, ahogy az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvassuk, Sámuelről. Izrael tehát elfoglalta Kánaán földjét, viszont nem a teljes földet, nem az egészet. A bírák könyve azzal kezdődik, hogy Józsué meghal, és utána egy kicsit elhajlanak az emberek már az első fejezetben az Isten akaratától, az Isten parancsától, és aztán egyre inkább elhajlanak tőle, egyre inkább másfelé fordulnak, Istent is lecserélik idegen istenekre. Azt látjuk, hogy már Józsuéval tulajdonképpen meghal az utolsó ember is, aki Istennek a csodáit személyesen látta a pusztában. És azok, akik már most élnek, azok már nagyjából csak hallomásból ismerik Istent, de személyes kapcsolatban már nincsenek ő vele. Aztán, amikor a nép elfordul Istentől, nem engedelmeskedik neki teljesen, akkor Isten sokszor küld valami, egy népet, vagy valamilyen nyomorúságot az életükbe. Amiatt a nyomorúság miatt nagy nehezen Istenhez kiáltanak, és Isten akkor küld egy szabadítót, és a szabadító megszabadítja a népet a ellenségtől, vagy a csapásoktól, és ameddig a bíró él, addig minden rendben van, addig a bírót követik, a bíró pedig Istent követi, de amikor meghal a bíró, akkor egyből eltérnek Isten parancsától és Istentől, és talán az egyik kulcs szó az, hogy még jobban gonosz dolgot cselekedtek, mint előtte. És ez hétszer ismétlődik meg, és egy ilyen spirált látunk magunk előtt, ami lefele mutat. Egyre mélyebbre és mélyebbre kerül a nép, egyre lejjebb, és gondoljunk arra, hogy az utolsó bíró, Sámson milyen, olyan, aki a szeme után megy. Egy nagyon jó feltételekkel megáldott ember volt. Ő volt a világ legerősebb embere. De a szeme után megy, és nem által az ellenséghez fordulni, onnan szerezni barátokat, onnan szerezni feleséget magának, aztán utána már beéri egy paráznával is abból a népből, és megy le egyre lejjebb, és a végén a kísértésbe vívő szemét is kitolják, elveszíti. És nem tudja véghez vinni azt a szabadítást, amit tulajdonképpen a többi bíró véghez vitt, és nem is 40 évig uralkodik ő, vagy bíráskodik ő Izrael élén, hanem csak 20 évig. Már a bíró is hát hagy némi kívánni valót maga után, nem csak a nép. Egy lefele tekerőző spirálba vagyunk benne. Kialakul egyfajta relativizmus és individualizmus. Az, hogy minden viszonylagos. És nincs objektív igazság, nincs a Szentírás középpontban, nincs az Istennek sem igazsága, csak egy igazsága van, de alapvetően az az igaz, amit én igaznak tartok. És mindenki azt teszi, ami jó a saját szemében, és az, hogy a másiknak az esetleg kellemetlen vagy nem annyira jó, az nem számít senkinek semmit. És akkor még mindig nem a mai korról beszélünk, de azt hiszem, hogy megdöbbentő, hogy a Szentírás mennyire aktuális, mint a mai napon is. Hogy mindenki, vagy hát nagyon sokan inkább csak azzal foglalkoznak, hogy nekik mi jó, és talán még megmerem kockáztatni, hogy nem feltétlen kell a templom falain kívül menni sokszor, hanem elég a egyházak falain belül maradni. És ebben a helyzetben kezd szolgálatba Sámuel. Nehéz helyzetben volt. Amikor becsukjuk a bírák könyvét, és kinyitjuk Sámuel könyvét, akkor ott a Bibliában van egy határozott határ, egy új lap kezdődik, de abban a korban ez nem így volt. Nem úgy volt, hogy a bírák könyvével meghaltak a csúnya emberek, a gonoszak, és a Sámuel első könyvében pedig új, szent és nemes emberek keletkeztek. Nem. Hanem arról van szó, hogy Sámuel is egy ilyen korba születik bele. Amikor mindenki azt csinálja, ami neki kedves, ami az ő szemei előtt kedves. Szóval, hogy a másiknak ez mi nem, az nem érdekes. Mindenki azt, ami magának, még a papok fiai is, vagy hát a papnak éli fiai is. Azt csinálják, és még szolgálat közben is, ami nekik kedves volt, ami nekik tetszett. És egy ilyen környezetben nő föl. Azt hiszem, hogy Sámuelt tényleg egy kis friss levegőnek, lélegzetnek tarthatjuk egy ilyen áporodott környezetben, áporodott levegőben. A sok év alatt a nép mit sem változott. Mindenki azt csinált, amit akart, és aztán egyik nap ki is bökik, hogy nem akarunk mi mások lenni, mint a többi nép a környezetünkben, legyünk mi is olyanok, adj nekünk királyt. És akkor Sámuel hát elmondja azt, hogy ez így nem jó és nem helyes, de meghallgatja az ő érvüket. Azt mondják, hogy te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk. Ahogyan az minden népnél szokás. És ez a gondolat, ez a kérése a népnek a kérése Sámuelt nagyon elszomorítja. És olyan kedves, ahogy Isten ugye az álla alá nyúl és fölemeli, és azt mondja, hogy nem téged vetettek meg. Nem a te bíráskodásoddal van probléma, hanem engem vetettek meg. Úgyhogy adj nekik királyt, és Isten tényleg meg is mondja, hogy melyik legyen az a király. És Saul lesz az a király. Na milyen ember ez a Saul? Azt olvassuk róla, hogy szép és daliás volt, magas, mindenkinél magasabb egy fejjel, kilógott a tömegből. Azt is olvassuk, hogy egy szorgalmas, alázatos ember volt, egy tehetős családból származott, és nem volt egyáltalán beképzelt, hanem egy megbízható, jó szolgája volt, vagy hát gyermeke volt az apjának. Hiszen rá lehetett bízni a szamarakat, amikor elvesztek azok, hogy keresse meg. És néhány nap múlva, amikor már nem találják a szamarakat, akkor elkezd azon gondolkozni, hogy most már az apám is aggódik lassan, értem, hogy mi van velem. Ugye nem volt mobiltelefon, hogy megnyugtassa, és ezért azt mondja, hogy menjünk haza. Tehát egy nagyon jó szívű ember volt, még pénzt is akar adni a szokás szerint a prófétának, a látónak. Tehát ott van a szíve, nagyon szimpatikus ember volt. És amikor Sámuel fölkeni őt királyá, bemutatja a népnek. És a nép újonk, hogy ez tényleg, nézzetek rá, hát ez egy fantasztikus, zseniális. Tényleg egy vitéz harcos, egy nagyon jó ember. Alkalmas arra, hogy király legyen. Hát ugye olvassuk, hogy Saul nem tartotta magát feltétlenül alkalmasnak, de Isten lelke megszállta újból és alkalmassá tette. Aztán Saul belejön ebbe a királyságba, és érdemes végigolvasni ezt a néhány fejezetet, és látni, ahogy Saul megnő a maga szemében, egyre keményebb fejű, egyre keményebb szívű lesz, és egyre rosszabb és sötétebb döntéseket hoz. És belejön a királykodásba. Belejön abba, hogy ő mégiscsak tud valamit, mégiscsak képes arra, hogy uralkodjon. Nem tetszett ez Sámuelnek, hogy királyt akar a nép, és elmondta nekik azért a feltételeket és a következményeket, hogy mi lesz ennek a vége, hogy a király az nem egy olyan simogatnivaló plüssbaba lesz, vagy plüssmackó, hanem lesznek ott kemény feltételek is. De a nép mégis ezt akarta. És tényleg, ahogy Saul egyre inkább befelé fordul, egyre inkább megkeményedik, egyre rosszabb döntéseket hoz, és a végén már Istennek a parancsát is kétségbe vonja, sőt, Istennek a személyét is, és áthágja, és ő maga akar áldozni, áldozatot bemutatni ő neki. És akkor Sámuel nagyon keményen megdorgálja őt, és azt mondja, hogy Isten elvetett téged, hogy ne légy király. Mert átlépett egy határt is Saul. De ahogy ezt mondja Sámuel, abba ő maga szinte belerokkan. Tehát ez egy iszonyatos nagy fájdalom és teher volt, hogy az az ember, akit én kentem királlyá, aki tényleg egy nagyon jó kinéző ember volt, akit Isten segítségével tettem királlyá, őt Isten elvetette. És ebben nagyon elkeseredik Sámuel. És itt is a fejezet azzal kezdődik, hogy Isten alányul az állának, és azt mondja, hogy meddig bánkódsz még, emeld fel a fejedet. Meddig bánkódsz még? Nagyon bánta Sámuel ezt a döntését Istennek, meg ezt az egész helyzetet. Nem tudom, hogy észrevesszük-e azt, hogy mit nem tesz Sámuel. Nem mondja azt, hogy ugye, én megmondtam. Vagy azt mondta volna, hogy Saul, edd meg, amit főztél, engem hagyj békén. Semmi ilyen nincs Sámuelben. nem tudom, hogy ismerőse a magunk részéről, amikor úgy, ha másnak nem is, de magunknak azért bizonygatjuk, hogy aha, igazam volt, én megmondtam előre. Ugye Sámuelnél nem ez a gondolat vagy gondolkozásmód került előtérbe, hiszen Istennek úgyis mindig igaza van. Hanem hát eléggé maga alá került, és azon bánkódik, hogy Isten hogyan vetette el ezt az embert. Sőt, az előző fejezetben azt olvassuk, hogy egész éjjel jajgatott az Úr előtt, Saul helyzete miatt, Saul miatt. Ez egy hatalmas lehetőség, nem tudom, hogy élünk-e vele. Hogy valakivel igen komoly problémánk van, és van rá lehetőségünk, hogy annak a másik embernek, a teremtőjének mondjuk el azt, hogy komoly bajom van vele. És van rá lehetőségünk, hogy ne csupán magunk előtt szajkózzuk ugyanazt, ne csak a másik hibáit, sokszor felerősítve mondjuk el, ne csak a másiknak a képtelenségeit, meg a lehetetlenségeit lássuk, hanem mondjuk el Istennek, jajgassunk Isten előtt a helyzet miatt, az ügyünk miatt, magunk miatt, meg a másik miatt. És mi változik? Talán én, talán semmi más. Azt olvassuk, hogy Isten elvetette Sault. De miért vetette el Sault? Azt mondhatjuk egész egyértelműen, hogy Isten tervében benne volt a királyság. Már Mózes első könyvében, a 17. részben beszél Isten királyságról Ábrahámnak. Azt mondja neki, hogy ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Ábrahámnak, hanem Ábrahám lesz a neved. Mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. És Mózes 5. könyvében, szintén a 17. fejezetben pedig olvasunk a királytörvényről, hogy Isten megparancsolja, hogy ha majd lesz király közted, akkor az milyen legyen, meg mit csináljon. Isten tervében benne volt a királyság, csak hogy a nép egy kicsit sürgette a dolgot, az ő órája gyorsabban járt, mint Isten órája 40 évvel. És a motiváció is rossz volt. Azt mondta a nép, hogy legyünk olyanok, mint a környezet, a környező népek. Nem akarok kiemelkedni, nem akarok más lenni, olyan akarok lenni, mint a környék. És ez egy nagyon rossz motiváció volt annak a népnek, akit Isten kiválasztott minden nép közül. Akinek másnak kellett lennie. Addig könyörögtek és rimánkodtak Sámuelnek, míg Sámuel hallgatott Isten szavára és megadta a királyt nekik. De hát nem lett olyan jó dolog belőle. És gondoljunk arra a történetre, amikor az Úr Jézus a Gecsemáné kertben, az utolsó éjjel imádkozik, és a legnagyobb harcát vívja, és mégis ki tudja mondani, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen mégsem meg, hanem a tiéd. A legkomolyabb és legnehezebb, legsúlyosabb harcot vívja, és mégis ki tudja mondani a végén, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd. Olyan jó, hogy benne van már előre is, megmondta a mi atyánkból, hogy legyen meg a te akaratod, az legyen benne a mi imádságainkban. Mert látjuk azt, hogy el lehet kérni, és Isten meg is adja olykor az imádságunk tárgyát, de nem feltétlen hasznos az. Illetve az, hogy az Úr Jézus tényleg le tudta tenni az ő akaratát az Isten kezébe, és tőle venni el, abból van ma nekünk életünk. Azért van váltság, azért van kereszt. A nép olyan királyt kapott, amilyet kért. Daliás volt, magas, vitéztermetű, fantasztikus egyén, de a szíve nem volt neki annyira tökéletes. És miért vetette el mégis Isten? Olyan érdekes, hogyha az előző fejezetet nézzük, akkor többször azt olvassuk, hogy Saul úgy beszél Sámuelnek, hogy a te Istened. A te Istened. Hogy nincs ott az a személyes kapcsolat. Már megint ez a személyes kapcsolat a probléma. Hogy nincs Saul életében meg a személyes kapcsolat Istennel. Még áldozatot is mutat be. Még Istennek szolgál is. És még sincs benne az Isten, még sincs benne a szíve. Hogy létezik olyan, hogy az Istennek szolgálok, az Istennek éneklek, sőt az Istennek imádkozom, az Istent imádom, és még sincs ott az Isten, mégis a te Istenedről beszélek. Azt hiszem, hívő családoknál különösen nehéz kérdés az, hogy a gyermeket hogyan lehet úgy fölnevelni, úgy megtanítani Isten beszédére, hogy neki személyes kapcsolata legyen az Istennel, és ne csak megszokott Isten tisztelete, szokása, imádata, imádkozása és éneklése legyen. Hogy hogyan lehet, azt hiszem ez örök kérdés, örök rejtély, hogy hogyan lehet kialakítani azt a személyes kapcsolatot az Istennel a gyermek életében. Mert itt pont az volt sokszor a probléma, meghalt a bíró, nem volt példa, nem volt személyes kapcsolat az Istennel. Végig azt olvassuk a fejezetben, hogy Saul a te Istenedről beszél, és Sámuel aztán ki is mondja azt, hogy elvetett téged az Isten, mint királyt, elszakította tőled a királyságot. De mégis ez látjuk, hogy nagyon fáj Sámuelnek, ez a szakítás. És megint azt olvassuk, hogy Isten lehajol a bánkódó és szomorkodó öreg prófétához, és fölemeli a fejét, hogy ne bánkódj. Ha csak maga köré néz, Sámuel látja, hogy ez egy tökéletes, alkalmas eszköze volt Istennek, nagyon jó tulajdonságokkal megáldott ember, Saul, és mégis csődöt mondott. Hát, hogy van ebből kiút? És az ember tényleg hajlamos arra, hogy csak azt lássa, amit látni akar. Csak azt lássa, ami körülveszi. Csak azt lássa, hogy ez egy államcsőd, ez Istennek egy zsákutcája, és nincs tovább. És olyan jó és kedves látni azt, ahogyan Isten alányul, Sámuel áll alá, fölemeli a fejét, hogy néz föl, nem csak az van, amit te látsz. Nem csak az van. Van egy fiú, akit én választottam, királynak választottam, akinek a szíve olyan, ami nekem kedves. Menj, és kent királyá. Mert Isten, amikor mi már nem látunk semmilyen lehetőséget és megoldást, Isten a végtelen lehetőségeknek az Istene, és a végtelen lehetőségeknek az Istene. Amikor 1000 évvel később az Úr Jézust fölfeszítik a keresztre, és meg is hal, akkor tényleg úgy nézett ki minden, hogy mindennek vége. Még a nap is elsötétült. És azt hiszem, hogyha belegondolunk, hogy milyen volt ez a tanítványok számára, a 11 számára, akik nagyon szerették az ő mesterüket. Talán olyan, mintha átment volna rajtuk egy úthenger. Tehát onnan felállás? Milyen lehetett az a 3 nap? Kinek kisebb, kinek nagyobb depresszió? Mert elnyomták őket, mert vége van annak, amiért ők 3 évet odaáldoztak az életükből, aminek volt értelme. Vége van mindennek. És amikor úgy nézett ki, hogy mindennek vége van, akkor Istennek volt egy lehetősége, és volt egy alkalma, és volt egy megoldása, hogy föltámasztja az ő fiát a halálból. És beragyog a sötétségbe, az emberi sötétségbe. Beragyog Istennek ez a lehetősége. És így van ez ma is, hogy az ember, amikor teljesen szomorú, amikor talán meg se tudja magyarázni, akkor Isten alányul az állunknak, és fölemeli, hogy néz másra is. Elnézvén a problémákról, a megkörnyékező bűnről, néz föl Jézusra. Meddig bánkódsz? Indulj, van egy ötletem. És Istennek tényleg volt egy ötlete, elküldte Sámuelt Isaihoz Betlehembe. Hát ugye Sámuel óckodik a feladattól, tényleg nehéz feladat, hiszen ha ezt megtudja Saul, akkor ketté vágatja. De ország világ tudja már azt, hogy Saul és Sámuel között minden megszakadt. Így aztán, amikor odaér Betlehembe, a vének azt kérdezik tőle, hogy békességes-e a szándékod. Ők nem akarnak újat húzni a felbőszült királlyal. És azt mondja, hogy békességes. És egy áldozat mögé rejti a királyválasztást, nem kell annak arról senkinek tudnia. Talán egyedül Isai az, aki tudja, hogy miről van szó. És akkor Isai elé vezeti a legidősebb fiát, Sámuel elé. És Sámuel ránéz, és azt mondja, hogy milyen daliás, vitéz, egyéniség, fantasztikus, jó ember lesz, jó király lesz. És akkor a idős, tapasztalt öreg próféta is megbotlik. És hangzik el az a mondat, amit nagyon sokszor ismétlünk, hogy ne tekints a megjelenésére, mondja az Úr, se termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ami a szívben van. De mi van a szívben? És itt látjuk azt, hogy az alapvető különbség Isten és ember között ebben is ott van, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten azt nézi, ami a szívben van. És ez egy örök különbség. Az Isten gondolatai végtelenül másabbak a mieinknél. De mi ez a szív? Az első gondolatom az volt, hogy ezt a mondatot nagyon sokszor úgy kijátszás szinten használjuk. Nem az a fontos, amit lát az ember, hanem a szív. Az Isten a szívemet vizsgálja, az, hogy hogyan éneklek, hogyan öltözködöm, hogyan viselkedem, hogyan teszek ezt, azt, az nem fontos. Az a fontos, hogy oda benn én, nekem tiszta szándékaim, tiszta gondolataim vannak Istennel. Az, hogy a másik számára ez botránkoztató és megnehezíti a másik életét, az nem annyira fontos. Az Isten a szívemet nézi. És lehet erre azt mondani, hogy hát a városban él 2 millió ember, hogyha mindig azt nézném, hogy kinek mi nem tetszik, az egész napom rámenne. Nyilván nem erről van szó. De vizsgáljuk meg azt, hogy ami mondatunk, hogy az Isten azt nézi, ami a szívben van, és nem azt, ami a szem előtt, az nem azt jelenti úgy, hát profánul megfogalmazva, hogy hagyja engem békén, semmi között hozzám. Hogy szállj le rólam. Vajon nem ezt jelenti sokszor ez a mi megfontolásunk? Hogy ne szólj bele, hogy én hogyan öltözködök, meg mit csinálok. Erről lehetne egy kis csoportos beszélgetést tartani, ezt inkább oda tartogassuk. Menjünk inkább vissza a Szentíráshoz. Az Ószövetségben a szív szó 858-szor szerepel, ebből 814-szer az emberre vonatkozóan. Ezzel sokkal többször szerepel, mint a lélek szó az Ószövetségben. Tehát igen fontos és központi rész a szív az Ószövetségben. Csak hogy még mi, ugye mindenhova szívecskét rajzolunk, hogy én szeretem az ilyen autómat, meg én szeretem a Júlcsit, meg nem tudom én micsoda, azért a Biblia nem az érzelmekről beszél csupán. De miről? Az Isten azt mondja, hogy én a szívet nézem, nem a külsőt. És valóban azt szoktuk mondani, hogy a szív, az érzelem, az akarat, meg a döntésnek a helye, de mit is jelent ez? Olvassuk, vagy tudjuk azt, hogy tényleg a szív az el van rejtve. Az olyan, amit az ember nem lát első ránézésre sem, meg sokatikra sem. És ott olyan mélységek és magasságok történnek, amiket sokszor csak az Isten lát. És hozunk meg döntéseket, amiket sokszor a másik nem ért. Fogalma sincs. Tudom azt, hogy a Jenny fölkészült, és a énekeket ehhez az ige szakaszhoz választotta. De még nem tudom, hogy miért ezt a 3 első éneket választotta, de mivel tudta azt, hogy a szívről lesz szó, meg a szemről, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy miért. És ez az, ami engem sokszor érdekel, hogy jó, mond az ember egy mondatot, vagy csinál valamit, de miért? És Isten is sokszor ezt nézi, hogy miért tetted azt, miért mondtad azt. Az ok, ami miatt cselekszünk, ami döntő fontosságú az életünkre, Isten azt nézi sokszor. Nem azt, ami miatt valamit éppen mondunk, vagy teszünk. Az érzéseknek, meg a hangulatoknak a színhelye a szív. Egy nagyon érdekes dolgot találtam a szorongással kapcsolatban is. Dávid egyik helyen így imádkozik a 25. Zsoltárban, hogy enyhítsd szívem szorongását. Nem tudom, hogy volt-e valaki már szorult helyzetben, amikor a szíve szorongott. Enyhítsd szívem szorongását. Szorult helyzetemből szabadíts ki engem. Hát mit ért az ember ez alatt, hogy Uram, szűnjenek meg a környező problémák, és akkor én mindjárt egyből vígabb leszek. De ezért nehéz a Zsoltárok könyve, legalábbis nekem aztán végképp nehéz megérteni, hogy mi is van benne. Hogyha szóról szóra fordítanánk le, azt jelenteni ez a szorult helyzetemből szabadíts ki, hogy tágítsd ki szívemet. Hát ezzel kezdjünk valamit. Tágítsd ki szívemet. Gondoljunk bele abba, hogy Dávid benne van egy szorult helyzetben. Ha benne van az ember egy szorult helyzetben, akkor mit lát? Látja magát, látja a problémát. Kesereg maga felett a probléma miatt. Azt ennyi, semmi több. És olyan jó, amikor Dávidnál azt olvassuk, hogy ő leborul Isten elé, és azt mondja, hogy tágítsd ki a szívemet, az értelmemet. Egy kicsit más szemszögből is lássam a dolgokat. És lehet, hogy nem oldódnak meg, de hogy lássak a te szemszögedből. Lássam a dolgokat a te oldaladról. Lássam azt, amit te látsz. Szélesítsd ki az én szívemet. A szív lehet indulatos, és lehet szelíd és higgadt. Azt mondja a példabeszédek könyvébe, hogy a szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Mi van az ember szívében? Amikor az Úr Jézus itt járt a földön, sok farizeus is körülvette, és hát bírálgatták és ítélgették Jézust. Minden cselekedetét megszólták, amit csak lehetett, hogy szombaton gyógyít, hogy olyannal érintkezik, akivel hát nem kéne, mert tisztátalan, mindent, amiben lehetett, belekötöttek. És Jézus őket ostorozza igazándiból a 3 éve alatt leginkább, vagy talán egyedül, hogy emberek, nézzetek már bele a szívetekbe, hogy mi van odabent. Az, hogy megnövesztitek itt a hajatokat, meg a ruhátok bojtjait, meg imádkoztok, meg magatok előtt kürtöltettek, ez mind csak külső. És az emberek meg is jutalmaztak benneteket, ennyi volt a jutalom, oda át már sajnos nincsen. Ami bent van, az viszont romokban hever. Az viszont egyáltalán nincsen rendben Istennel. Miközben külső, tiszta és szép, legalábbis ezt mutatják, a belső az gonosz. Az rothasztja a csontot mind magukban, mind a környezetükben. Hogyha végignézzük Saulnak az életét ebben a néhány fejezetben, látjuk, ahogy fölnő önmaga előtt. Ahogy egyre keményebb lesz a szíve, és egyre keményebb lesz a feje. És egyre nehezebben hajlik, és a végén már Istennel is szembeszegül, és ő maga áldozik Istennek, pedig ezt Isten megtiltotta neki. Amikor pedig az Úr Jézus járt itt a földön, aki maga Isten volt, ő végig alázatos szívű volt, végig szelid, szemben a királlyal. Szemben azzal a királlyal, aki Jézus születésénél uralkodott, Augustussal, akinek még a neve is az, hogy isteni. Miközben az ember meg akar istenülni, és bennünk is ott van ez a szikra, talán kinek jobban, kinek kevésbé. Meg akarunk istenülni, az Úr Jézus szeliden és alázatosan jár, kell közöttünk. És a Biblia, ahogy mondtam, azt hangsúlyozza, hogy a szív az nem az érzelmek helye csupán. És túlnyomó többségében el lehet mondani azt, hogy inkább az értelemnek a helye. Nem a érzelgőségnek a helye. És érdekes, hogy a bölcsességi irodalomban igen-igen sokszor szerepel a szív. A példabeszédek könyvében majdnem 100-szor. A prédikátor könyvében több mint 42-szer. Vagy hát 40, több mint 40-szer, 42-szer. És a Mózes 5. könyvében, ami a törvénynek a gyűjteménye, ott is 51-szer. Pedig ott ugye az van, hogy tedd, ne tedd. De kell a szív. Az Isten a szívet nézi, nem az, hogy mit csinálsz, meg mit nem. És még egy fontos dolog Sámsonnal kapcsolatban, hogy az utolsó bíró. Amikor Delilába beleszeret, akkor Delila az ő szerelmének egy próbakövet állít. Azt mondja, hogy Sámson, mondd meg nekem, mitől ilyen nagy az erőd. És azt mondja neki, hogy hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nincs velem a szíved? Mert 3-szor csaptál már be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Tehát nem azt jelenti, hogy mondd meg nekem, hogy mitől ilyen nagy az erőd, hogy szeretsz-e egyáltalán, mert az világos volt. Te szeretsz engem, hanem annak a kifejezése, hogy nem az egész szíved van velem. Nem az egész szíved van velem. Nem osztod meg velem a titkaidat. És amikor ezt minden nap eljátszotta Delila Sámsonnal, akkor Sámsonnak a lelke belefáradt, a legelősebb embernek a szíve vagy lelke belefáradt, és végre feltárta előtte a szívét, és Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét. És nem arról olvasunk, hogy a szeretet nem volt elegendő, hanem arról, hogy volt egy titka, amit nem akart elmondani. Erről csak az jutott eszembe, hogy amikor Istennel járunk, vannak-e titkaink? Az Isten a szívet nézi. Vannak-e a szívünknek elrejtett bugyrai, amiknél azt mondjuk, hogy ide Isten még ne tedd be a lábad. És nem mondd meg, hogy mit csináljak. Az életemnek olyan területei, ahonnan őt kizárom. Mert Isten a szívet nézi, és hogyha nem az egész szívet adom oda, akkor is Isten a szívet nézi. És ugye azt olvastuk, hogy Sault elvetette, de látjuk azt, hogy Saul maga zárta el magát Istentől. Mert voltak elrejtett bugyrai, mert nem volt személyes kapcsolata az Istennel. És ezért kell őrizni és óvni a szívünket mindennél, hiszen onnan indul ki az élet. És nekem az az ige jutott eszembe erről megint, amit Mózes könyvében olvasunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, elmédből, erődből, lelkedből, mindennel. És valaki egyszer úgy magyarázta, hogy az, ahogy a házaspárok az élet különböző területein egyre több élményt szereznek, és egyre több mindenbe összekötik egymással az életüket, ugyanúgy az Istennel is. Az életemmel, vagy az erőmmel, a lelkemmel, az élmémmel, az erőmmel, minden területen összekötöm magam Istennel. És hogyha van ilyen elzárt, elszeparált része a szívemnek, hát Sámsonnál látjuk azt, hogy a szemét nem adta oda az Úrnak, aztán a végén a szemébe került, és az életébe. Meg a önhítsége is nem vigyázott teljesen az egész szívére. A héber embernél nyelvtanilag, nyelvileg az a probléma, hogy hát probléma, nekünk probléma, mint európaiaknak, hogy nem tudja megkülönböztetni a megismerést és a választást, és a hallást az engedelmességtől. Mit jelent ez? Mert ez egy elég rébusz. Azt jelenti, hogy nem válik ketté nála az elmélet és a gyakorlat. Jusson eszünkbe Jakab levele, ahol azt mondja, hogy neked hited van, nekem cselekedeteim. Na de a hit cselekedetek nélkül meghalt. És hozza Ábrahámnak a példáját, hogy Ábrahám hitt Istennek, és elment és föláldozta a fiát. A hit és cselekedetek. A héber embernél nem válik ketté a gyakorlat és az elmélet. És így nem válik ketté az, hogy van egy elméleti odaszántságom, meg tudom én mi, szép vagyok, okos vagyok, de a szívem távol van Istentől. Nem válik ketté. De van itt még egy feszültség. Ha az Isten a szívet nézi, lapozzunk vissza a Biblia elejére, és az első lapokon azt olvassuk, hogy látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gonoszsága szüntelen csak gonosz. És mit csinál Isten? Elpusztítja a gonosz emberiséget Noé kivételével és a családjával. És akkor utána mit olvasunk, hogy Isten mit állapít meg, hogy az ember milyen csodálatos és gyönyörű? Dehogy is, azt olvassuk, hogy Isten mondja azt, hogy gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. És ennek ellenére nem fogom őt még egyszer így elpusztítani. Változott valami? Nem. Változott a szívünk? Nem. Szebbek lettünk? Okosabbak lettünk? Jobb lett a szívünk? Nem. És Isten azt mondja, mégsem pusztítom el az embert. Szóval azért szoktunk arra hivatkozni, hogy a szívem szándékai tiszták. Na lapozzunk ide a Bibliához vissza. Mit mond Isten a szívről? Milyen a szívem? Az én ifjúságomtól fogva? Gonosz és csalárd. És még önmagamat is megcsalom. És akkor hogy van ebből kiút? Na ezért kellett az Úr Jézus, hogy eljöjjön erre a földre. Mert Isten az, aki tisztává teszi a szívet. Tegnap, hogy Judittal beszélgettünk erről, nagy vehemensen magyaráztam a dolgokat, és hát az a példa jutott eszembe, hogy olyan, mint amikor van egy forrás, és a forrás fölött van egy tartály, és a tartályban pedig csöpög az arzén. Milyen az a víz? Tönkre ment. És az embernek a szíve, az ifjúságától fogva ilyen, ami meg van mérgezve. És akkor jön az Úr Jézus, és megtisztítja, és elveszi, biztos, hogy rossz a példa, de elveszi azt a tartályt legalább. És nem azért, mert mi lettünk olyan nemesek, és jók, és jószívűek. És nem azért, mert én hivatkozhatnék Isten előtt arra, hogy a szívem szándékai nemesek. Az Isten előtt nem lehet erre hivatkozni, hogy én nekem tiszta a szívem. Legfeljebb arra, hogy megtisztította a szívem. Hogy az Úr Jézus tisztította azt meg. és hogy elvette azt a mérget, a halált, a halálnak a fullánkját. És hogy tudok olyat tenni, ami Isten előtt kedves, de csak azért, mert az Isten tesz erre képessé, és az ő lelkét adja. Mondhatjuk, hogy ószövetség régi, de nem ószövetség, és nem régi a gondolat. Az új szövetségben Péter írja az első levelében, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek, el nem múló ti díszével. Ez értékes az Isten előtt. Nem változott semmi. De olyan jó, hogy az Istennek van még üzenete a számunkra mind a mai napig, hogy aktuális az. Az ember azt néz, az Isten azt nézi, ami a szívben van, az ember pedig azt nézi, ami a szeme előtt. Miről szólnak a reklámok? Semmi másról, mint arról, hogy a szemünket biztatják, hogy ennél fehérebben még mosószer nem mosott. És enélkül, a kütyű nélkül az élet már nem élet. Satöbbi, satöbbi. Ugye a szemre mennek leginkább. És az az igazság, hogy ezt Isten úgy állapítja meg, hogy ez van. Tehát ez nem olyan, hogy ez egy opció, választható, elgondolkozhatsz rajta, hogy nálad is így van, hanem hívő emberként is nézünk magunkba, meg magunk köré. A szem hihetetlen mértékben befolyásol bennünket. Azt nézzük, hogy a másik hogyan öltözködik. Azt nézzük, hogy a másik milyen. Hogy a másiknál jobb vagyok-e. Na de hát a külsejét nézed, hogyan ítéled azt meg. Bennünket is befolyásol. És jaj, de jó, hogyha előre-előre jutunk a megszentelődés útján, hogy az Istennek a jellemzője, vagy az Úr Jézusnak a tulajdonságai ütközzenek ki rajtunk. És látjuk, hogy Sámuelt is, az öreg tapasztalt Sámuel prófétát is megtéveszti a szeme. És Isten neki mondja ezt a mondatot, hogy az ember azt nézi, ami a szíve, a szeme előtt van. Az Isten meg azt, ami a szívben van. És hozza ki Sámuelt is ebből a helyzetből. Így keni föl Dávidot, az utolsót, a család utolsó gyermekét, és azt olvassuk Dávidról, hogy hát piros posgás, szép termető és jó megjelenésű volt. Hát milyen egy pompás, daliás ember ez. És hát lehet így gondolkozni, olvassunk egy fejezettel később túl, vagy tovább, és ott azt látjuk, hogy amikor megjelenik Góliát előtt Dávid, akkor ugyanezek a szavak egy kicsit más fényben tündökölnek. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. Ezek itt pont negatív jelzők. Tehát lehet, hogy mi ugye a lányos kinézetű férfiakat szeretjük a 21. században, de és állítjuk a színpadra, de itt nem annyira a pozitív jelzőként szerepelnek ezek a szavak. Inkább olyan, hogy menj az asszonyok közé vissza a kecskékhez fejni azokat. Egy 8. fiú, akinek a helye a juhoknál van, mert arra még jó vagy, te vagy a legkisebb, arra még alkalmas vagy, a többiek már tovább léptek, már ugye mennek lassan a katonaságba, vagy hát a háborúba. És kicsit olyan a történet, hogy hát Isainak még azért szólni kéne, figyelj, nincsen több gyereked? Hát ja, de van, még kim van a juhoknál. Hát nem azt mondom, hogy elfeledkezik róla, de hát ilyen szempontból szóba se jöhet, hogy királlyá tenni. És akkor azt mondja, hogy jó, Sámuel, hogy hozd ide, mert addig nem eszünk az áldozatból, amíg ide nem hozod. És akkor hozzák, és fölkeni az olajos szarúból Sámuel Dávidot királlyá. A 8. fiú, az utolsó, a legkisebb, akit mindenki megvet. Akit, amikor elmegy a háborúba, akkor furcsán néznek rá. Amikor Góliát meglátja, hát elképed, hogy te jó ég, ettől még lehet valamit várni. Hát megeszi ebédre. És nem az van. Mert az ember azt nézi, ami kívül van. De az Isten azt nézi, ami belül van. És az Isten hozzá tudja rakni a magáét. És mondjuk ez elég biztató és bátorító a mi számunkra is, hogy Isten hozzá tudja rakni a magáét. Az emberek elvetették, Góliát lenézte, Isten pedig alkalmasnak találta királynak. Az emberek elvetik, az emberek sok mindenkit elvetnek. az emberek elvetették az Úr Jézust is. Csak Isten másképp gondolt rá. Péter írja szintén, hogy járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Sok ember elvetette, ma is elveti Jézust. Istenről lehet beszélni kollégákkal, barátokkal, szomszédokkal, Istennel jól el vannak, de Jézust, őt elvetik. Őróla nem akarnak tudni. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Gondoljunk a párválasztásra, gondoljunk a munkaválasztásra. Hol adnak több pénzt? Amit kézzel megfoghatok, az igen. Az ember azt nézi, ami a keze előtt megfogható, ami a szemében fölfogható. De olyan jó, hogy Isten adott nekünk egy másik, egy hatodik, vagy nem tudom hányadik érzékszervet is, a hitünket, amivel nem valahova magasra kell kapaszkodnunk, hanem megfogni azt, ami itt van a környezetünkben. És az utóbbi időben nagyon sokat gondolkozom azon, hogy milyen jó lesz majd a mennyországban, ahol az Úr Jézust 3D-ben lehet látni, és nem csak a Biblia lapjain olvasni. És egy kicsit úgy félelemmel teljes kíváncsiság van bennem, hogy én tényleg úgy ismertem meg az Úr Jézust, ahogy ő ott be fog mutatkozni? A bibliai lapjaiból én tényleg úgy olvasom ki? Vagy rárakódott 2000 év? Vagy rárakódott a környezetnek a magyarázása? Vagy rárakódott az én magam hozzáállása? Milyennek fogom látni őt? Vajon mennyire lesz más a kettő között a különbség? A mai látásom és akkori látásom. És mondom, kicsit abba az irányba hajlok, hogy de jó lesz látni. Mindegy, hogy most milyennek látom, de jó lesz viszont látni. Ami a szemmel láthatatlan, de oda át majd lehet látni. Vajon nézünk mi arra, ami a szemnek láthatatlan? Az odafelvalókra? Vajon mennyire befolyásolja ez a mindennapjainkat? Nem tudom, hogy amikor Dávidot szólították és királlyá kenték, akkor Dávid hogyan állt a dologhoz. Nem ő jelentkezett, őt oda hívták, oda vonszolták, oda húzták. Jó volt a nyelvbotlása a felolvasásban, hogy kicsit húzni kellett. Nem tudom, hogy mennyire akart ő menni, meg király lenni, de egy kicsit bátorítás ez a mi számunkra is, hogy Isten hozzáteszi a magáét. Nem ti választottatok engem, mondja a tanítványoknak az Úr Jézus, hanem én választottalak titeket. És amikor egy hónap múlva vezetőségválasztás van, akkor is talán egy kicsit benne van az a fiatal barátainknak egy kis bátorítás, hogy nem magunkban áll a alkalmas voltunk, hanem az Isten tesz bennünket alkalmassá, és lehet, hogy megvetnek a családba, megvetnek a testvérek, meg a tapasztalt minden próbát kiálló vének is, de Isten tesz bennünket alkalmassá. Azt is olvassuk Dávidról, hogy nem volt a világ legtökéletesebb embere. Olyan bukásairól olvasunk, olyan dolgairól, amiket mai ember el nem tud képzelni, hogy ezt hogy lehet megtenni, de a szíve az Istennél volt. És amikor rápirított Isten, akkor azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen. Hasonlót mondott Saul is, hogy vétkeztem. De nem mondja azt, hogy az Úr ellen. Vétkeztem. És onnantól kezdve is a te Istenedről beszél, Sámuelnek, de nem arról, hogy én bennem valami megváltozott volna. Dávid vigyázott a szívére. Hűséges volt hozzá, és álhatatos. És mindegy, hogy milyen mélyre esett, az Istennel való kapcsolatot kereste mindig. És az Isten a szíveket nézi, nem az, hogy mi történt éppen. Legyen az a mi imádságunk is Dáviddal, hogy adjon nekünk széles látókört. Tágítsa ki a mi szívünket az Isten, hogy ne csak azt lássuk, amit úgy ránézésre látunk, amit a szem nyújt a mi számunkra, hanem lássuk azt is, amit az Isten készített az őt szeretőknek, lássuk azt is a magunk életébe, meg a másik életébe is, amit Isten lát, hogy legyen ott Isten. És nagy evangélium az, hogy lehet, hogy embereket az emberek megvetnek, Istent is megvetették, de az Istennek van lehetősége valami újat készíteni, valami olyan adni, megoldást adni, amit az ember szíve el sem gondolt, amit el sem tudunk képzelni. Imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük neked azt, hogy a te igéd még ma is él és hat, és ma is aktuális. És nem is kell olyan nagyon átkonvertálnunk a régmúltat a mai időkbe, hiszen ez a 3000 év semmit nem változtatott, meg a 6000 év az ember szívén és szemén. De a te szereteteden sem, a te hozzánk való jóságodon sem. Bevalljuk neked azt, hogy a reklámok uralják életünket, meghatározzák a mi gondolkodásmódunkat nagyon sokban, hogy a világ lassan beszivárog a mi tudatunkba, a mi gyülekezetünkbe, gyülekezeteinkbe. De köszönjük neked azt, hogy te pedig olyan vagy, aki nem csupán a hitetlenségre és a tökéletlenségre nézel, az alkalmatlanságra, hanem aki hozzáadod magad az emberhez, és alkalmassá teszel, megszentelsz, megtisztítasz. És tényleg nem hivatkozhatunk magunkra, hogy micsoda tiszták a mi szándékaink, és a szívünk is. Te vizsgálod meg azt. Te tudod, hogy mennyi nyomorúság, mennyi keserűség, mennyi szomorúság, mennyi bűn van benne. De te vagy az, aki meghaltál miértünk a kereszten. És nem csak meghaltál, és nem csak vége volt mindennek, hanem fel is támadtál. Legyőzted a bűnt, a halált. Legyőzted a bűneinket, a vétkeinket. Legyőzted a szívünk gonoszságát, legyőzted az indulatainkat, a haragunkat, és benned van új élet. És köszönjük neked, hogy nem kell ragaszkodnunk a mi bűneinkhez, szokásainkhoz és megszokásainkhoz, hanem várhatjuk az alapokkal bíró várost. És köszönjük neked, hogy új eget és új földet készítesz, ahol téged szemtől szembe láthatunk, és nem lesz szükségünk napra, mert az Isten ragyogja be az egészet. Köszönjük neked, hogy nem csak kecsegtetsz ezzel, hanem már most a miénk lehet, hogy hitben ragadhatunk meg téged, aki itt állsz közöttünk, itt állsz mellettünk. Vezesd a mi gondolatainkat. Irányítsd a mi tekintetünket, hogy azt lássuk, hogy képesek legyünk azt látni, amit te látsz. Hogyha csak magunk köré nézünk, sokszor elszomorodunk, de szeretnénk veled nézni. Szeretnénk neked elsírni a bánatunkat. Szeretnénk te tőled kapni erőt, szeretnénk tőled új lendületet kapni a mi életünkre, és szeretnénk, hogyha minden rezdülésünket összeköthetnénk veled, örömünket, bánatunkat, ami éppen ér. És köszönjük neked, hogy részese akarsz lenni a mi életünknek, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem a hétköznapokban velünk vándorolsz. Áld meg a mi döntéseinket, áld meg a mi útunkat. Áld meg az előttünk lévő tanévet a iskola kezdőknek, de a szülőknek a nagy kihívást is. Te légy azokkal, akik nevelgetik a gyermekeiket, hogy személyes kapcsolatuk legyen veled. És te áld meg azokat, akik idősek, akik megfáradtak, akik sokat betegeskednek, akik lefelé, befelé néznek sokszor. Te adj nekik felfele tekintést, elnézve a saját útjukról, a saját problémáikról, a megkörnékező bűnről föl egyenesen tere át, aki az életnek a sugara, az életnek a szikrája vagy. Kérünk, hogy te járd át a mi sorainkat, te légy a mi országunkkal, te adj megújulást hitben, te adj olyan vezetőket, akik szerinted kormányoznak, nem csak a zsebük vagy a szemük szerint. Kérünk, Urunk, megújulásért, és hogy mi magunk tudjunk megújulni, és magunk tudjunk a te utadat utadon járni. Köszönjük, hogy képessé teszel, nem azért, mert jók vagy szépek lennénk, hanem mert te gondoltad úgy, hogy újat kezdesz az emberrel. Nem elpusztítasz, hanem megújítasz. Légy ezért áldott, és szeretnénk zengeni a te nevedről dicséretet. Amen.